9 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban próbálnak tartani. Magyar Péter keddi helyszíni bejárásán elmondta, ez azért szükséges, hogy a várható ausztriai és németországi esőzések után érkező víztömeget kihasználva gyorsan újraindíthassák a blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napot vesz igénybe, ezért kulcsfontosságú a folyamatos magas hőmérséklet fenntartása. Az intézkedés a lehetséges energiatakarékossági és termelési célokat szolgálja a Duna vízállásának függvényében. A Duna vízszintje kedden 5 cm-t emelkedett. A lakossági fogyasztás 500 megawattal a tervezett szint alatt volt kedden, a kritikus időszakban. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, amelyeket bárki ingyenesen igénybe vehet a hőség idején. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária ZRT, igazodva az európai autóipari szokásokhoz, amellyel nagyságrendekkel csökkentik a villamosenergia felhasználásukat. A győri gyárban kiegészítő intézkedésként leállították az irodai épületek klimatizálását, az autómosók használatát, és délutánonként szüneteltetik az elektromos autók töltését. A Strabag 11 megawattot takarít meg a termelés és a műszakbeosztás átszervezésével. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a JUSK Magyarország az áruházakban és a központi irodában. Energiatakarékos ledes dekorációkkal, későbbi felkapcsolással és ingyenes ivóvízzel szervezik meg augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn a debreceni bor és jazz napokat. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar lép színpadra, az eseményt mesterkurzusok kísérik, idén a Kék Frankos kerül a középpontba. Jubileumához érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja a Nyilas Misi ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak. Tapadásgátló bevonat leválása miatt visszahívja a fogyasztóktól a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőket a Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság jelzésére. A Vokpen Natural Kitchen nevű meghatározott cikkszámú termékből Németországon keresztül a magyarországi üzletekbe is jutott, és a vizsgálatok szerint a bevonat részecskéi a főzés során bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Kedden is meghaladta a célértéket a talaj közeli ózon koncentrációja. Ez a meleg napsütéses órákban a következő napokban is tovább emelkedhet. Az ózon szennyezettség torokirritációt, fejfájást okozhat, valamint súlyosbíthatja az asztmás és allergiás tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy kora reggel vagy késő este szellőztessünk, délután pedig kerüljük a nehéz fizikai munkát és a szabadtéri sportokat. A levegő minőség javulása legkorábban pénteken várható, a záporok, zivatarok és szél hatására.
Az időjárásról.
Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Elszöktél, mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint őz a csendes éjj erdőn jársz, volt idő, te meg én mit látsz, volt idő, te meg én, de elmentél, és könt akarja az út végét, és szállsz, és kegyelem a vágy, és üres a magány, és fáj a csend, te meg én, dobban a csend, te meg én. Várlak, míg felkel az égen a hold, és réten az éj.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. A következő összeállításunkban két olyan kitüntetettet mutatunk be, akik Miskolc város napja május 11-én vehették át az elismerést. Hallgassák szeretettel most következő beszélgetéseinket. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, 2 gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra. 1988. december 6-án a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hámori Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hámori Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe, nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják az idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmaznak, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogyan ő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
Az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről 1988 decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
1988. december 21-én nyílt meg a szolgáltatási központ az ott élők számára, ami egy csodálatos felemelő érzés volt. A mai napig nem felemelő felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először a ott élő emberekkel. A szolgáltatási központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a szolgáltatási központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt bent dolgozom a szolgáltatási központba. A klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézi munkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
A világ változásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből
igen,
is.
Igen, teljesen megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
Igen, igen. És van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával, ez a változás meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubban is, igen.
Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem olyan jó kis csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. Segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója, és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született tyúkanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása. És fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba behavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a Bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra, és mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klub életnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
Itt beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják a adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége. Csak meg kell találni benne.
Ön megtalálta, ezt igen, hallhattuk az eddigiekben.
Igen,
is.
Én mindenképpen.
Beszélgetésünk végén egy picit összegzésképpen, hogyha még egyszer megfogalmazhatjuk ugye azokat a gondolatokat, hogy a Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díj mit jelent az ön számára.
Hát, ahogy az elején is elmondtam, a Benkő Sámuel díjat megkapni valami csodálatos érzés, mely nagyon boldoggá tett. A színpadon állni valami felemelő érzés volt. Tudom, hogy kevés embernek adatik meg ez az érzés, ez a boldogság, amit átéltem aznap a színpadon, de azt kívánom, hogy minél többen élhessék meg ezt a boldogságot, ezeket a pillanatokat. És még egyszer köszönöm azoknak, akik méltónak találtak-e díjra. Több évtizedes munkám így ért véget, soha nem gondoltam. A munkám a hivatásom, amit mindig szívvel, lélekkel végeztem, és tehettem azokért, akik megérdemlik, hogy segítőkezet nyújtsunk számukra. Hiszen sokat köszönhetünk az idős korosztálynak, nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, megérdemlik a segítőkezünket.
Én köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket az érzéseket, gondolatokat, amiket hallhattunk az elmúlt percekben, és beszélgetésünk végén még egyszer tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget, jó munkát, és minden jót kívánok mind a szakmai, mind a személyes életútján a továbbiakban is.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönet a gratulációkért, és minden jót kívánok én is mindenkinek.
Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988 decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
Köztünk élnek. Életpályák, életutak az Európa Rádióban.
Folytatjuk portréműsorunkat. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományoztak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetét. Emberi tartása, elhivatottsága, szakmai munkája és személyes példamutatása maradandó értéket teremt Miskolcon. Tevékenysége nem csak azonnali segítséget nyújt, hanem hosszú távú, fenntartható változásokat indít el a közösségek életében. Több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája méltóvá teszi őt Miskolc Pro Urbe díjára. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Hogyan kezdődött a vöröskeresztes élete? Már jól tudom, a diák években bekapcsolódott a vöröskereszt életébe.
Igen, a Diós Gyuri gimnáziumban végeztem, amikor kezdtem, akkor még Kilián gimnázium volt, és ott a vöröskeresztes tanárelnök akkor is elég erős jelenléte volt az iskolákban a vöröskeresztnek, tehát sokféle vöröskeresztes programok valósultak még iskolákban, csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás, különböző közösségi programok, és én itt az ottani vöröskeresztes tanárelnök hívására lettem egy ilyen elsősegélynyújtó csapat tagja, indultunk elsősegélynyújtó versenyen, és ott voltak ilyen szakkari foglalkozások, meg kell tanulni, hogy kell elsősegélyt nyújtani. Indultunk versenyen, és akkor utána én a Vöröskeresztnél ragadtam. Hát nyilván ott is volt egy olyan ifjúsági közösség, akik ezeket a programokat szervezték, vagy részt vettek benne, és akkor ott egy olyan közösség alakult ki, ahol jó volt ott lenni. És azért nyilván ez olyan, mint a mozdony füstje, ugye, hogyha az embert megcsapja, akkor nyilván ott marad, és én ott is maradtam, aztán sokféle ifjúsági programot szerveztünk, tehát ilyen versenyeket, különböző egészségnevelési előadásokat, programokat, és hát önkénteskedtünk, tehát a Vöröskereszt programjaiban segítkeztünk, úgyhogy ez volt a kezdet, és utána a család, az én amikor leérettségiztem, akkor családostunk, mi Budapestre költöztünk, ugye akkor olyan, nem tudom, a szemédesapám ott kapott olyan munkát, ami jobb volt, mint itt, és pont egy ilyen váltás volt, mert testvérem azt hiszem, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumba járt, és a 8. évfolyam után tartott ő, én pedig leérettségiztem, és akkor ő tudott menni ott egy másik gimnáziumba, én pedig főiskolára Budapestre, és utána a Vöröskeresztnél maradtam, ott is kezdtem dolgozni a Vöröskereszt központjában. Ott ifjúsági programokkal, ifjúsági programok szervezésével foglalkoztam, később pedig katasztrófa készenlét, vagy katasztrófavédelmi feladataim is voltak, ami azt jelentette, hogy nyilván a hazai katasztrófákban a Vöröskereszt programjainak a szervezése, illetve az a nemzetközi segélyezés, amit lábon vittünk. Tehát nem azok, amik mondjuk nem tudom, Indonéziában voltak, hogy a cunami után a Vöröskereszt ott is építkezett egyéb dolgokat, sok dolgot csinált, hanem amit szárazföldön és lábon el tudtunk vinni, tehát mondjuk Albániától Romániáig, ugye ott is voltak nagy árvizek, és Ukrajnáig, mert akkor is meg Kárpátaljára is szállítottunk segélyszállítmányokat, úgyhogy ez is egy olyan érdekes dolog volt, mert az volt, tehát én akkor fiatalon, nem tudom, 20-22 évesen, akkor ez egy nagyon, most is szeretem amúgy, nem tudom, kicsit ambivalens, de attól főleg nyilván egy izgalmas feladat, és ezzel foglalkoztam elég sokáig, aztán szerveztük a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot, ezek ma is megvannak ezek a projektek, hogy önkéntesek balatoni strandokon, hogy elsősegélynyújtó ügyeletet adnak, vízimentő szolgálat a Velencei tavon, Lasszas központból, úgyhogy nagyon sokféle dolog volt. Aztán jött a 2010-es árvíz, ugye szokták mondani, hogy a Dunai árvíz mindig évszázad árvíze van, hát a Borsodbak az évezred árvíze volt 2010-ben, azért azt gondolom, hogy ezzel hiszem, hogy bárki vitatkozik, aki azt átélte. Tehát az árvíz már levonult, de én akkor jöttem ide vissza dolgozni Miskolcra, már Vöröskereszthez, és akkor hát mi még egy évvel azután is az árvíz elszámolást készítettük itt Miskolcon, ugyan mértékű volt a segélyezési akció. És utána nyugdíjba ment az igazgató, aki itt dolgozott, és én megpályáztam ezt az állást, és valamilyen véletlen folytán én ezt el tudtam akkor nyerni, nyilván. És azóta pedig ugye számos dolog történt itt a Vöröskeresztnél, nyilván az alaptevékenységeinket megtartva, de hát úgy bővítve a tevékenységi körünket, hogy azért új szakmák is megjelentek, a bölcsődélátást, a társadalmi vállalkozások, a foglalkoztatási programok. Úgyhogy ezek történnek most, és utána csatlakozok Nógrád Heves vármegye is, hogy könnyebb legyen, azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt Nógrád először, aztán Heves is, és ma már inkább azt mondom, hogy a regionális, vagy nincs nálunk, nincs régiós szervezet, külön vármegyei szervezetek vannak, de ugye egy közös irányítás alatt, közös munkaszervezés alatt, tehát három jogi személyként, de mégis együttműködve próbáljuk irányítani, és hát minden lehetőséget kihasználni arra, hogy hatékonyan tudjunk segíteni.
Ugye itt a hazai krízis helyzeteknél kiemelte a 2010-es borsodi árvizet, ugye, illetve volt egy 13-as dunai árvíz is, aminél részt vett. Ezt a két árvizet hogyan élte meg?
Ha eltérhetek a kérdést, akkor a legelső akció, amiben részt vettem, az a cunami volt, ami 2004-ben volt. Én akkor ott dolgoztam a Vöröskereszt központjában, és jön ugye tőlünk egy távol eső, vagy földrajzilag távol eső dolog volt, de nagyon sok ezeren meghaltak, ugye, és az híradásban ezt lehetett hallani, és akkor tapasztaltam meg azt, hogy az a fajta, nem tudom, emberi összefogás nyilván előtte is volt, de én akkor, nem tudom, akkor dolgoztam ott, és ezt akkor tapasztaltam meg, hogy olyan emberi összefogás volt, hogy hihetetlen volt. Tehát nehéz volt itthon is lekezelni a pénzgyűjtő programokat, hogy rengeteg itt, és akkor ezek után ugye ott a Vöröskereszt épített, azt hiszem, kórházat, iskolát, bandaságban, vagy nem tudom, hogy hol, mert én abban nem vettem részt, de hogy nagyon sok, tehát óriási volt az összefogás, és nyilván nem csak a Vöröskereszt gyűjtött, hanem mindenki más is. És utána már személyesen így van, valóban ezek voltak azok a meghatározó élmények, ami nagyon nagy munkával, nagyon nagy szervező munkával, nagyon nagy koordinációval kellett végezni, mert az egy óriási felelősség, amikor valakire adományokat bíznak, most tehát pénzt, vagy pénzbeni, vagy tárgyi adományokat, és ott ugye a mértékű katasztrófában, mint ami volt 2010-ben, ugye itt Borsodban ezt jól átéltük, hogy itt nagyon nagy volt, de amúgy egyébként 13 megyében volt a Vöröskeresztnek segélyművelete, mert majdnem mindenkit érintett egy picit, ugye majdnem minden folyó árat. Itt Borsodban volt nyilván, meg Szabolcsban a legnagyobb, de és óriási forrásokkal tudott a Vöröskereszt akkor rendelkezni, tehát azt hiszem több mint 1 milliárd forintos volt csak a borsodi, és ez volt 2010-ben, tehát 15 évvel ezelőtt 1 milliárd forint. Ott nagyon sok házat újítottunk, vásároltunk, nekünk az volt a stratégiánk, hogy építő anyagot biztosítottunk, tehát, és utána majd háztartási eszközöket, tehát téglától festéken át, tehát hogy mindenki saját magának, aki tudja, az csinálja meg, és aki nem tudta, mi nyilván olyan is volt, vagy akinek nem fizetett a biztosító, vagy nem kapott állami kártérítést, akkor neki pedig mi segítettünk, tehát hogy volt egy kivitelezést is finanszíroztunk, de hát ezek nagyon felelős döntések, tehát erre voltak bizottságok, akik ezt eldöntötték, hogy most Felső Zsóca, Fő utca 2, nem tudom, van-e ilyen, vagy kilakikot, csak most példaként mondom, tehát hogy ilyen helyekre, és ugye nagyon sok építőanyag, úgyhogy még amikor visszajöttem ide dolgozni 2010-ben, levonult már az árvíz, mert azt hiszem novemberben jöttem, akkor kezdődött a vörösiszap katasztrófa, és mondom, még egy évvel azután mi még mindig az építőanyagokat számoltuk, hogy hány méter szegő léc hova került, és akkor kellett az elszámolásokat csinálni, ami nyilvánvaló, mert ugye nagyon transzparensen és átláthatóan kell ezeket a dolgokat csinálni, csak azért mondom, hogy ilyen sokáig tart egy utómunkálat, mondjuk egy ekkora árvíznél. Ugye a Vörösiszappal is volt, abban is voltam, az megfogadtam 2010-ben, hogy a kocsi csomagtartójában mindig lesz egy gumicsizma. Tehát olyan élmény volt, és azt hiszem, pont egy ilyen árvízi bizottság ülésen ültünk, és szóltak bentről, hogy a 8-as úton folyik valami vörös, valami átfolyik, és akkor mondtuk, hogy hát azt nem tudjuk mi, de hát aztán hamar kiderült, hogy ez igazán komoly a probléma. Úgyhogy megérkeztünk, volt, aki nem tudott kiszállni a kocsiból, mert ugye, hát mondjuk bokáig érő ilyen vörös iszap volt, de nekünk volt gumicsizma a csomagtartóban, mert mindig volt onnan az árvíztől, és akkor mi ki tudtuk szállni, ott tudtunk segíteni, ott is komoly munkát végeztünk, én akkor már tudtam, hogy eljövök, nekem ott volt a utánam következő kolléga, meg hát többen is nyilván ott voltunk, de volt olyan kollégám, ugye, aki a kutatásban is részt vett, akik halottat is találtak, ugye, ott sajnos volt halálos áldozata is annak a katasztrófának. Emlékszem, hogy utána a Budapesten nem engedték a benzinkutaknál, hogy lemossuk az autókat, ugye visszamentünk Budapestre, vörös volt minden, és a harmadik naptól nem engedték a benzinkutak, hogy ott mossuk az autót, mert ilyen ugye piros sár volt, senki nem tudott ugye erről semmit. Úgyhogy vannak ilyen emlékeim is, de így visszagondolva azért nagyon jó, ha egy kicsit mondom, az zombi van, de örülök, hogy ezekben részt tudtam venni, nyilván rettentő nagy tapasztalatot tud adni, hogy hogyan kell mozogni egy-egy kárterületen, mi úgy hívjuk, ilyen időszakban, vagy hogy mire kell figyelni, vagy milyen biztonsági elírásokat kell betartani, vagy meg utána majd a segélyezés, az hogyan tud történni. A Vörös kezdte egy viszonylag, hát inkább munkra azt mondja, nem is az, hogy viszonylag, hanem egy nagyon-nagyon formalizált szervezet, tehát nagyon komoly szabályrendszerünk van az adománygyűjtésre, átadásra. Ugye mi is találkoztunk már többször, amíg ilyen persze, ilyen bontás, ilyen jegyzőkönyv, ilyen átvételi elismerés, tehát hogy ezek nagyon, nagyon erős szabályunk vannak, ami nem mindig kellemes, mert nagy adminisztrációval jár, viszont ugye muszáj a átláthatóságot, a transzparenciát úgy biztosítani, hogy ez tényleg minden a szabályoknak megfelelően járunk el. Ennyiben erre a kollégáknak van külön képzés, és van olyan dokumentációs eljárás, amiben ezt komolyan szabályozott, és meg is követeljük éppen azért, mert a Vörös Kereszt mint embléma, úgy mint egy védelmi embléma, és ugye a bizalmat nem veszítheti el ez a szervezet, és azt gondolom, hogy a munkatársaim, vagy önkénteseink elsősorban a munkatársaim, és jó magam is minden nap ezen dolgozunk, hogy ez a bizalom megmaradjon, hogy a nemzetközi jogszabályoknak, meg a hazai jogszabályoknak nyilvánvalóan meg tudjunk felelni.
Kitekintve két nemzetközi, de mégis egy helyszínre, eseményre, úgymond, hogy a Vörös Kereszt részéről 15-ben, illetve 22-től a kárpátaljai helyzetben, illetve az ukrajnai orosz-ukrán háború kapcsán is voltak segíteni. Ezek milyen maradandó élményeket okoztak, milyen munkát kellett ott végezni?
Vörös Kereszt ugye elsősorban, tehát a Vörös Kereszt történetét nézzük, ugye az egy háborúban létrejött szervezetről van szó. A genfi egyezmények a Vörös Kereszthez kapcsolódnak, ami gyakorlatilag ma a világon az egyetlen globális jogszabály, ez a genfi egyezmények, ezt több mint 190 ország fogadta el, ugye ezek a elsősorban a polgári lakosság védelméről szólnak fegyveres helyzetekben, és akkor ebből van négy, és ennek van a kiegészítő jegyzőkönyvei, ezeket úgy fejlesztették a nemzetközi humanitárius jogot, ahogyan a haditechnika fejlődött. Tehát először a nyilván szárazföldi dolgok voltak, utána hajó, utána tenger alatt járó, repülő, egyebek. És a Vörös Kereszt így született, tehát a Vörös Keresztnek, tehát nem arról van szó, hogy a Vörös Kereszt előtt nem lett volna segítségnyújtás, hanem a szervezet segítségnyújtás, a szervezet és csak a rászorultság mértékében különbséget tevő segítségnyújtásról van szó. Tehát ugye ezért is van, hogy a fehér alapon nyugvó Vörös Kereszt, az ma már viszonylag kevesen használják ezt az emblémát Magyarországon jogtalanul, de ez egy védelmi embléma, amit a genfi egyezmények biztosítanak minden országban, és nyilván azokban az országokban, ahol valamikor is fegyveres konfliktus volt, például a jugoszláv háborúban, akkor azt mi nem éltük el, vagy átéltük, de tévében néztük, a Ukrajnában itt pedig ugye ezt már ugye test közelből is láttam. Ott nyilván ezt jóval komolyabban veszik, mert ennek ott valódi értéke van, hogy ha valaki egy vöröskeresztes mellényben van, azt tudnia kell a harcoló feleknek, hogy ő egy semleges segítő szereplő a harctéren, vagy akárhol. Nyilvánvalóan nem golyóálló mellény az egyenruha, de minden esetre, aki ugye, és történt is ilyen Ukrajnában többször, amikor a Vörös Keresztnek a konvoját, de még 2000 a Majdan téri fegyveres, ott is azt hiszem nyakon lőttek egy Vörös Keresztest, és akkor ebből volt egy nagy nemzetközi hír, mert ugye ez ugye a humanitárius jog ellen elkövetett, tehát egy háborús bűncselekménynek számít. Tehát ezt azért kell komolyan venni. Nálunk az utóbbi években, mondom, egyre kevesebb van ebből, de valahogy az előző rendszerben ugye a Vörös Kereszt az egészségügynek lett az emblémája, közben nem az, mint ahogy most egy mentőautón sem látunk már Vörös Keresztet, hanem a mentésnek és az egészségnek más az emblémája. Ez egy védelmi embléma, amelyben első segélynyújtás vagy egészségügyi ellátás is lehet, és egyéb szociális ellátás is lehet, és sok minden más lehet. De ezt nagyon fontos kiemelni, mert ez adja az alapját a Vörös Keresztes munkának. És ugye a nemzetközi segítségnyújtás volt a kérdés, a Magyar Vörös Keresztnek azért kapcsolódik ide ugye Borsodhoz vagy Miskolchoz a Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi segélyezés, vagy határon átnyúló segélyezés, ez így helyesebb, mert valahogy úgy alakult, nem tudom a történelem folyamán, hogy a borsodi szervezetnek volt testvérszervezeti kapcsolata a kárpátaiakkal, de ez nem tudom miért alakult így, de így volt. Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy amikor kitört ez a helyzet, akkor ezt mi fogjuk csinálni, mert mi vagyunk kapcsolatban az ottani igazgatóval. Addig is havi szinten, hát nyilván februártól, vagy 22. februártól meg napi szinten voltunk kapcsolatban. Úgyhogy az lett végül a szervezetemből a belső megállapodás, hogy nyilván van egy határment terület Szabolcs megyében, meg Hajdúbiarban, ugye amikor már Románián keresztül is érkeztek menekültek. Nyilván ott az volt az elsődleges, hogy a menekültek érkeztek, ennek ellátás egyebek, hiába jöttek más megyékbe is, mert közben itt mi is szerveztük, Miskolcon is volt nagy menekültszállunk, az illetve nem reklám azt mondja, hogy a Károly Hotel volt az a helyszín, ahol volt olyan adott pillanat, hogy több százan is éltek, aminek szerveztük az ellátását. Most nem akarok csapolni, hogy is az ellátás nem a napi élelmiszer ellátás volt a nehéz, mert azt viszonylag könnyen meg lehetett szervezni, hanem az volt a nehézben, hogy nálunk elsősorban ukrán anyanyelvű emberek voltak, akik különböző gyerekek, idősek, asszonyok és különböző betegségekkel érkeztek, és ugye az egészségügyben nem volt, aki értette volna, még mi se értettük, tehát az első naptól ugye voltak tolmácsok, tehát azt kellett szervezni, hogy a gyerekek iskolába járását, óvodába járását, az egészségellátásokat, sokan itt szültek. Nekem van olyan kollégám, aki nem mint apuka, de ő hozta haza az anyukát és a gyermekét a kórházból a szállásra. Tehát, hogy ilyen dolgok történtek. És emellett ugye mi elkezdtük, mi nagyon sok adomány érkezett. Nekünk az volt a policing, vagy az volt a menetrend, hogy mi nem lakossági adományt itthon használtunk fel, mert azt a határon átvinni nehéz, mert ugye vannak azért bizonyos jogszabályok, vámszabályok, főleg unión kívül, hanem mi a céges adományokat, amiből sok volt, ugyanaz volt, és ugyanolyan lejáratú volt, azt szállítottuk, ami külföldön, nyilván olyan is volt, ami hazai célú volt, de ami Kárpátaljára ment, voltak nagy multinacionális cégek, akik kifejezetten erre adományoztak, és itt Miskolcon a regionális katasztrófa raktárunkban volt az a pont, itt be lehetett oda menni kamionnal, és érkeztek, következően a felpakolás volt, és akkor volt, hogy 11 kamionnal is mentünk Kárpátaljára, Csapra, Ungvárra, attól függ, hogy a kárpátaljai szervezet ugye hova kérte ezeket, és ezt a java részét ezeknek az adományoknak ők ott úgy mondjuk, amikor ott vagyunk, Kárpátaljánunkban, hogy ott belső menekülteknek mondják, ugye aki Nyugat-Ukrajnából, Kelet-Ukrajnából jött, mű nem akart átjönni, de biztonságos területére érkezett az országnak, és ott is volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága megduplázódott. Hát ugye gazdaságilag sosem volt erős Kárpátalja, mondjuk talán így ez elég helyes, ha így mondjuk, és hát ott egy kicsit megterhelte az infrastruktúrát, ez 1 millió helyett 2 millióan laktak. Tehát, hogy ez így, ne főleg a nagyvárosokban, Ungváron például, vagy Beregszászban, vagy Munkácson, tehát, hogy ez nehéz. Ott is nehéz ügy volt, ott is kialakultak a tömegszállások, ugye nem volt, sem nem lehetett szálláshelyet bérelni, mert ugye ők nem azért menekültek, mert szociális szempontból, hát voltak ott, nem tudom, Porsche-k, meg Teslák, meg minden volt, de hát nyilván ők a háború elől menekültek. Úgyhogy minden hotel, minden, tehát egyszerűen nem volt szabad szállása, és ott az első napokban az ottani Vöröskeresztnek is, mint hogy mi is azt csináltuk rögtön az első éjszaka már Záhonyban, meg az összes határátkelő helyen, ott ők is ezt csinálták a másik oldalán a határnak, meg az ungvári vasútállomásra érkeztek. Ugye Ungvárnak van egy közvetlen szlovák határátkelője, és a Ungvár az fő vasúti vonalban nincsen benne, az Munkács van benne, hogyha Kijev-Budapest viszonylaton. Úgyhogy ott Ungváron és Munkácson is voltak a vasútállomáson ilyen nagy pontok, ahol most csak egy apró dolgot mondjuk, elindult valaki, de ő cukorgyógyszert szed, és neki azt kell szedni, és akkor elindultak, de hát harmadik nap már nem volt cukorgyógyszer, de azt kellett szedni, mert ugye azt muszáj, és akkor volt, hogy adott pillanatban, abból nem volt. És akkor azt a nemzetköziséget, és akkor lehetett megérteni azt, és nekem is ez megrázó volt, hogy a Vöröskereszt világszervezet, tehát amikor a én kollégáim, vagy nem az élete Vöröskereszt kollégáim, én úgy mondom, mint Vöröskeresztes, a Záhonyi egészségpontunkon ott voltak a mi kollégáink, ott voltak a spanyol Vöröskereszt kollégái, és akkor az ungvári, vagy a munkácsi vasútállomásról, meg a Ungvárnak a szlovák oldaláról, ők így hárman, négyen egyeztettek, hogy fog érkezni az a kerekesszékes néni, akinek segítségem, hogy le kell szállni a vonatról, ugye kell neki segíteni, nem küldtek vele kerekesszéket, hozzatok el, ilyen gyógyszer kell neki, tehát szóval ez a fajta nemzetköziség, és az együttműködés, ez is megható volt már, hát voltak ott egyéb megható pillanatok is, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Nem a Magyar Vöröskereszt volt a legnagyobb támogatója Kárpátaljának, hiszen ott utána beindult a Nemzetközi Vöröskereszten belül együttműködés, azt hiszem, hogy a kárpátaljai megyét a finn és az osztrák Vöröskereszt támogatta olyan fejlesztő programokkal, egészség, miniklinikát ott úgy hívják, hoztak létre. Ugye nem volt elég megfelelő infrastruktúra, sok ember ellátására, de az első 4 hétben, amikor az első este ezt beszéltem az igazgató, és mondta, hogy mi kell. Hát áramszünetek, agregátor kell. Jó, akkor indult 3 kolléga, nem volt mit csinálni, nem úgy van majd menne. 3 kolléga indult Egerből, Salgótarján, Miskolcra, és akkor van nem x darab, most nem mondom milyen barkácsáruház Magyarországon, és felhívta őket, jó, hát 3 darab van Kaposváron, 2 Budapesten, 1 Debrecen, és akkor a 3 autó összeszedte azt a 20 darab agregátort, amit másnap hajnalban muszáj volt vinni, mert ott a ungvári, nem tudom, vasútállomás, úgy kellett, ott úgy főztek kaját, meg egyebek, hogy ezek ott voltak. És abban az első 4 hétben, és ebben volt gyógyszertől kezdve ilyen különböző, ilyen agregátorok, ilyen energiatermelésre szolgáló dolgok, volt élelmiszer rengeteg, voltak különböző védőfelszerelések, úgyhogy abban az első 4 hétben azt a Magyar Vöröskereszt támogatásával tudták megszervezni. Aztán nyilván ez beáll ennek is a rendszere, tehát hogy mi is ugye ezt csináltuk, hogy minden héten 3-4 napot kivoltunk februártól, nem tudom, május végéig, ami olyan mennyiségű adomány érkezett, és ott olyan típusú segítségre volt. Én nagyon sokat, ugye van még egy fontos dolog, hát ez is szakmai kérdés, de ugye nem úgy van, hogy most összeszedünk valamit, és azt oda visszük, hanem ők megmondják, hogy mit kérnek, mert ugye nyilván náluk is nem dugíthatjuk be a raktárakat, tehát hiába akartok felajánlani, egyszerűen 4 kamion vizet felajánlották, és akkor itt állt másfél hétig, mert amíg egyszer már vittünk egy, akkor utána vittük a következőt, hogy ne az legyen, hogy bedugult a raktár nekik 4 kamion vizet, hát nem fér be minden, szóval ezekre is kellett a koordináció, úgyhogy ez egy nagyon turbulens, nagyon intenzív időszak volt, inkább úgy mondom.
A Magyar Vörös Kereszt Borsodabaly Zemplén vármegyei szervezetének vezetőjét, Grubert Rolandot hallottuk, aki Pro Urbe kitüntető címbe részesült Miskolc város ünnepén. A riporter Sütő Dávid Pelé volt. Miskolc kitüntetettjeit bemutató portréműsorunk ezzel véget ért. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Béli Katalin.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották.
Nem tudom meg, ha nem próbálom, meg feladom csendben, vagy végig csinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, élom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a porkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm, letörik az összes ismerősöm, tördöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek, bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinór a lábom, hagyom az élet magába ráncsom, kézem fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni életmentő, megérdemeltem. Szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdeni. Mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szarpom, a körmöm, letörik az összes ismerősöm, törlöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek.
Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Úgy, hogy utolszor hallanál, szoríts meg, még erősebben. vagyok a toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte. Erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetném. Túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út. Sokat hibáztam és hazudtam, féltem, hogyha megismersz titokban. Elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom. Magamat egyszer lássom tisztán, végre leköltözhetjük a szívünk vidékre.
A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.